Elhoztuk, drága Úr Jézus, a hála virágait, köszöntünk téged, Hozsánna, áldott, aki jön az Úr nevében.
Az Úr Jézus Krisztus szavaival köszöntöm a gyülekezetet itt virágvasárnap alkalmából. Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki volt, és aki az eljövendő. Ma is szólni kíván hozzánk az Úr, aki ezt mondja. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám, hallgassatok rám, és élni fogtok. Amen. Sok szeretettel köszöntöm városunk hittanos gyermekeit is, akik egy kis meglepetéssel készültek így virágvasárnap alkalmában a gyülekezet részére. Gyönyörű virágokat hoztak nekünk, és kicsit megidézték a Jézus Krisztus bevonulását is közöttük. Szeretett testvérei, a 118. zsoltárunkat énekeljük. A 118. zsoltár 7. verszakát, mely így kezdődik, az Úr én nékem, erősségem.
Thank you.
segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Istennek az igéjét, amint az megvan írva a Lukács írása szerinti evangéliumban, a 19. fejezetben, a 28-tól a 40. versekig terjedő ige szakaszban. Hallgassa meg a gyülekezet alázatos szívvel és nagy figyelemmel, helyét elfoglalva a 21. szakaszban.
Miután ezeket elmondta, továbbment Jeruzsálem felé. Amikor közeledett Betfagéhoz és Betániához, annál a hegynél, amelyet Olajfák hegyének neveznek, elküldött 2 tanítványai közül, és azt mondta nekik: menjetek be az előttetek levő faluba, és ahogy bementek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen ember még soha nem ült, azt oldjátok el és hozzátok ide. És ha valaki megkérdezi tőletek, hogy miért oldjátok el, így válaszoljatok: az Úrnak van rá szüksége. A küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogy megmondta nekik. Amikor a szamárcsikót eloldották, azt kérdezték a gazdái: miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők pedig azt mondták: az Úrnak van rá szüksége. És elvezették Jézushoz, majd ruhájukat ráterítették a szamárcsikóra, és ráültették Jézust. Ahogy ment, az emberek az útra terítették előtte a ruháikat. Amikor már közeledett az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok sokasága örömében hangosan dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak. Ezt kiáltották: áldott a király, aki az Úr nevében jön, békesség a mennyben és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus azt mondta neki: mester, utasítsd rendre a tanítványaidat. Ő azonban így válaszolt: mondom nektek, hogy ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani.
Kegyelmes Isten tegye áldottá az ő igényét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és mi sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Testvéreim, fennállva imádkozzunk.
Drága mennyi édesatyánk, hálásak vagyunk neked, hogy ezen az ünnepnapon összegyűlhettünk. Hálásak vagyunk a kisgyermek szolgálókért, virágvasárnapért. Urunk, bocsáss meg nekünk, hogy sokszor csak megszokásból jövünk, de nem nyitott szívvel. És bocsáss meg azt is, hogy sokszor nem tudjuk elkülöníteni ezt az időt neked. Ja, gondjainkon jár az eszünk, vagy a napi teendőinken. Ezért kérünk, hogy szent lelked által légy itt velünk most, és nyisd meg a szívünket a te igédre, hogy tudjunk csak te rád figyelni most. Köszönjük, hogy Krisztusért meghallgatsz bennünket. Amen.
Amen. Kedves testvéreim, Isten igényének hallgatására készülve a 451. dicséretünknek a 4. versszakát énekeljük. 451. dicséret 4. versszaka így kezdődik: kész minden a lelkem, neked énekelni. Szakaszban következőképpen: Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották. Áldott a király, aki az Úr nevében jön, amennyiben békesség és dicsőség a magassággal. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki: Mester, utasítsd rendre a tanítványaidat! De ő így válaszolt: Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Eddig az írott ige, a gyülekezet foglalja el a helyét. Szeretett testvéreim, Virágvasárnapot ünneplő gyülekezet. Nagyon szép volt a gyermekeknek, és megható volt odakint látni, ahogy készülnek erre a megadulásra. Ezt ti nem láttátok, legyen átélettel. És mondom nektek, ahogy készültek ott az énekre, hát fantasztikus volt. A mai napon az ige hirdetés témája is az éneklés lesz. Három felé bontottam. Az egyik a spontán dicsérítő éneklés. A másik az elfolytott vagy inkább méltatlan tudó éneklés, vagy inkább kiabálás. A harmadik lesz, amikor a kőből zeng az ének. Hát eddig az Isten tiszteletünkön a mai napon háromszor énekeltünk. Nem emlékszem rá, hogy én valaha is megkérdeztem volna azt a kedves testvérektől, hogy hányszor akarnak énekelni egy Isten tiszteleten, illetve hogy egyáltalán szeretnék-e énekelni az Isten tiszteleten. Csak bemondtam az éneket, kántorunk elkezdett, és énekeltünk. Az imént azt énekeltük, hogy énekeljünk néki, mármint Istennek háladása, igazságos, hangítságos szerszámmal. Az ének, az Istennek dicsérete ének szóba egy fajta imádság. Feleségemtől hallottam azt, hogy beszélgetett egy írónővel, aki azt mondta, hogy az ének az tulajdonképpen kétszeres imádság. Ugye imádkozunk szóban és magunkban, de amikor énekben imádkozunk, azt nem tudunk magunkban. Isten dicsőíti, és ezt mások is meghallják, és ezt higgyétek el, kedves Istennek. Gondoltatok-e már erre? És főleg így a érdekességet hozok elétek a magyar népről, mely egy kimondottan énekes nemzet. Ahogy utána néztem, a legnagyobb szám, amit találtam, az az, hogy 300 ezer népdalunk van. Hát ebből 200 ezer olyan van, ami le is van írva és le van kottázva. Hatalmas szám. Főleg, hogy összevetjük egy nálunk lényegesen sokkal nagyobb nemzettel, a németekkel, ahol ugyanez a szám, amit leírtak és lekottáztak, ez nagyjából 20 ezer. Tízszer annyi népénekünk van, mint a németek. És hát, dicsérni az Urat énekekkel, szép énekkel, a keresztény élet egyik sarokköve. Sőt, képletesen szólva el kell mondanom, hogy a keresztény élet így módon énekké kell, hogy váljon. Az Úr dicséretévé kell, hogy váljon. Erre biztat minket a felolvasott történetben is olvasott ige részlet, az alapigék. Persze, könnyű kifogást találni. Ugye mondhatják azt, hogy nekem olyan hangom van, hogyha én megszólalok, akkor mindenki elmenekül és kiürül a templom. Nos, mit tegyen hát, aki nem tud énekelni. Teológián volt egy professzorom, aki emellett még lelkész is. Ő mondta azt, hogy hát nálunk a gyülekezetben van egy idős bácsi, aki nagyjából egyetlen egy hangolvasságon végig képes énekelni bármilyen éneket, mindenféle dallam nélkül, de azt legalább olyan hangosan, hogy elmondja a többieket, megvéd az oldalát. És hát amikor mondta neki ez a tanárom, hogy hát bátyám legalább egy picit halkabban énekelje. És azt mondta neki, hogy miért? Ő az Urat dicséri. Az Úristen neki ilyen hangot adott, hát most hallgassa. Hát a lelkesedés megmondja benne. Még az éneklés tehetsége nem. Most, kedves testvérek, az éneklés, amiről én beszélek, az nem a profi énekesek, nem az előadó művészek, opera énekesek, musical színészeknek az éneklése. Ez az ének nem biztos, vagy többnyire inkább nem. Nem a profi énekel. Mert ha itt lenne, akkor, és most hadd csináljuk egy kis reklámot a mi énekkarunknak is, akkor bizony itt mindannyian énekkartalok lennénk. És hogyha egyszer a csomasztó kárpán kórus bejön ide a templomba, akkor másnak nem jutna már hely. Aki jó hanggal rendelkezik, és még nem kórusnak, az bátran jelentkezzek arra, hogy mondanám, mert bizony hiányban nagyon jó énekesekből. Tehát itt nem képzett énekművészeknek az énekéről van szó, hanem sokkal inkább hasonlatos ahhoz, ami a mennyei seregek éneke, ami a karácsonyi történetben is hallható. Amikor az angyal megvitte a hírt a pásztoroknak, és hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták, dicsőség a magassági Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Testvéreim, a kérdés az nem mondjuk úgy, hogy hangtechnikai. Hogyan tanulhatok meg én szépen énekelni? Testvérem, nem a torkodban, hanem a szívedben lesz. Hogyan lesz az én szívem, lelkem olyan hálás, hogy Isten kezdje dicsérni spontán énekekkel, zsoltárokkal, dicséretekkel, dicsérvén őt csodálatos tetteiért. Hogyan részesülhetek én magam is abban az örömben, mint amit a tanítványok arkán is fölfakasztotta ezt az éneket. A Jeruzsálembe érkező vándorzó áldozatok állandó zsoltárait. De tudjátok, a tét nem kevés. Mert Jézus azt mondja ma neked, itt és most, és nekem is. Egy rövid utalásban előrevetítve a bajos áldozat. Ha te nem fakadsz dalra, ha a te szíved nem dicséri Krisztus Jézus, akkor majd a kövek fognak énekelni helyetted. Te pedig időre tesz az üdvözlőket sem. Nagy kérdés, hogy mit is énekeljünk? Természetesen, mit ugye tanítványunk is. Mivel akkoriban a szakrális énekek, a zsoltárok voltak, a templomi zarándok énekek. Hát, azt kezdték el énekelni. Hát. Jézusra alkalmazva. Így írottak meg a mi dicséreteink, amit nem a zsoltár. A 118. zsoltárban lehet ezt olvasni. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt. Vigadozunk is, örüljünk ezen. Ó Uram, segíts meg! Ó Uram, adj szerencsét! Áldott, aki az Úr nevében jön. Megáldunk titeket az Úr házából. A tanítványok is áldást mondanak ezáltal a templom felé tartó Jézusra. De egy új tartalommal. A Messiás király ünnepli benne. Érdekes módosítás az eredeti éneken. Hagyományosan eredetileg ez az áldásmondás az érkező zarándokoknak, vándoroknak szólt. Áldott, aki az Úr nevében jön. Most a tanítványok helyett azt éneklik, hogy áldott a király, aki az Úr nevében jön. Félreérthetetlenül jelzik, hogy nem egy egyszerű vándort fogadnak itt, nem egy egyszerű zarándokot ünnepelnek, hanem annak tiszteletére fogadtak balra, aki a miatt megtanította a jerikói vakot, aki feltámasztotta Lázárt, aki sok csodát tett már, amelyel messiási voltát igazolta, betöltve a proféciákat. Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, és ami a legfontosabb, a szegényeknek hirdettetik az evangélium. Ugyanakkor egy apró, de fontos részlet az énekben már jelzi, hogy Jézus miközben a messiási proféciát költi be ezzel az eseménnyel, nem úgy valósítja meg a királyi uralmát, ahogyan azt tanítványai, sőt, ahogyan azt akkoriban az egész zsidóság várta. Hogy királyt a kardját, és majd szépen kiűzi a rómaiakat, hogy helyreállítja a földi dávidi királyságot. Az áldás feltűnően eltér a karácsonyi gondoló kérdésétől. Ott ez így van, hogy dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség az emberekhez jó volt. Itt viszont nem földi, hanem mennyei békességről van szó, mennyei megbékélésről van szó. Áldott a király, aki az Úr nevében jön, amennyiben békesség és dicsőség a magasságban. Hogy miért? Azért, mert itt a földön nem lehet békesség. Mert a békesség fejedelmét elutasították, és hamarosan meg fogják ölni. Lázár feltámasztása után már meghozták ezt a halálos ítéletet. De lesz békesség a mennyben, Krisztus közelgő golgotai kereszt halála és mennybe menetele révén. Ezzel megbékéltetik Isten valamit. Ami miattad és miatta, és minden ember miatt kellene, hogy bekövetkezzen. Így van nekünk bűnbocsánatunk, ami bűneinkre, hogy beteljesedjék Isten irántunk való szeretete. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök életet legyen. És hát milyen az ember? Ahol dicsőítenek, ott viratatlankodnak is. Ahol mondjuk úgy szimpátia tüntetést tartanak, ott megjelennek az ellentüntetők is. Megjelennek itt is az ellentüntetők a farizeusok képében. Az ő szemükben veszedelmes ez a tüntetés, mert felkelti a római helyhatóság figyelmét. Ez a spontán népmegmozdulás. Aztán oda a földi rend, oda a nyugalom. Ha beavatkozik a karhatalom, akkor oda a farizeusoknak a hatalma is. Így aztán oda mennek és hatalmi szóval akarják elmondani a tanítványi énekét. Mester, utasítsd rendre a tanítványaidat! Hallgattasd el őket! Ne énekeljenek már itt mindenféle királyról, meg mennyei békéről. Még a végén mind megjárjátok. Volt egy időszak, amikor ha valaki Istenről, Isten dolgairól beszélt, mindjárt ott termett valaki, aki el akarta hallgatni őt. És most itt ez a nagy vallásszabadság ideje. Itt ebben a keresztény Európában. Hát tudjuk jól, bármilyen vallásról lehet beszélni. Bármivel, bárkit, bármit lehet dicsőíteni. Csak az nem a keresztény. Azt el kell távolítani. Nehogy kimondjuk véletlenül Jézus nevét, főleg egyedül Úrnak ne nevezzük őt, mert akkor kirekesztőek vagyunk a többiekkel szemben. Hadd kérdezzem meg, testvér, voltál-e te már ilyen farizeus? Aki csitítgatott, hogy halkabban, még a végén olyan fülekbe jut, ahová nem kéne. Mester, utasítsd nem tőle a tanítványaidat. Már azt is értem, hogy az elhallgattatási kísérlet akkor és ott tényleg nem rekedt meg az üres szavak között, hanem egészen a keresztény tartott. Csak egy törvénytelen, a zsigolyót, a saját törvényeiket semmire vevő tárgyalása és a kereszttel tudták elhallgattatni Jézust és a kereszt alatt tanítványát. De nem véglegesen. Ahogyan testvérek, ma sem lehet véglegesen elhallgattatni a bizonyságterőket. Hiába is próbálják oly sok módon mindenféle változatos praktikákkal megtenni ezt. És az a szomorú, hogy sokan tudatlanságot teszik ezt. Néhány éve még teológus koromban egy történésszel leveleztem. A Jehova tanúiról, mint egyházról írt egy cikket. Mint keresztény egyházról. Megírtam neki, hogy hát a keresztények attól keresztények áll, hogy ők Krisztus követői. Antiókiában adták rájuk ezt a úgymond új nevet, hogy ők Krisztusiak. És szeretettel ki kell mondanunk, hogy a Jehova tanúi, mint olyanok, nem Krisztus követik. Ő nekik csak egy mester, egy tanító. Levél levelet követett, mint a történész azzal zárta le levelezésünket, hogy őt ez amúgy sem érdekli, mert ő nem vallásos. Szerinte keresztény egyház az, amelyik azt állítja magáról, és kész. Nem értettünk egyet, mert nem az a keresztény közösség, aki azt állítja magáról, hanem az, amelyik Krisztus az Urat követi. Nem jött rá velem, láss már többet. Mester, utasítsd rendre a tanítványaidat. Hát, minket is rendre lehet utasítani, hát, hogy nem kell ennyire komolyan venni ezt a vallásosságot. Hát, testvérem, lelki ügyekben, ugyan fizikai életünk tényleg nem forog kockán közvetlenül, legalábbis a világnak ezen a részén, ebben az időpontjában, mert máshogy igencsak. Vannak olyan helyek, Észak-Korea, ahol a Bibliának egy lapjáért 15 évre börtönbe zárnak, egyetlen lapért. Ám sokkal nagyobb az örök életünkben látszik. Mert hogyan állhat meg majd Krisztus ítélőszék előtt az ember, aki kereszténynek tartja magát, ám nem dicsőíti Jézust, hanem talán még a nevében is visszatér, és így cselekszik. Vajon hogyan fogok megállni én Krisztus ítélőszék előtt, ha sokszor nem dicsőítettem az Urat, hanem elhallgattam őt? Sokszor igazán a pálya fetés, és vegyük ezt komolyan. Bizony miattatok gyalázzák Isten nevét a népek között. De tudjátok, nem csak a diktatúra eszközeivel igyekeznek elnyomni a tanítványi hallelujját. A kifacsart demokrácia és az álságos féltés módszerével is. Jézus is ilyen álságosan figyelmezteti, hogy jaj, vigyázz, még bajod lesz. Jobb lenne, ha elhallgathatnál tanítványi. És a kifacsa a demokrácia? Hiszen ők ott a nagy tanácsban demokratikusan megszavazták már. Hát csak tudják, hogy ők jobban, hogy mit engedhet meg magának Jézus, hogy miből lehet neki baja. Micsoda álságos szavak. Testvérek, itt kérdésben nem lehet szavazással dönteni. Nem lehet tömegekkel legalizálni az aljasságot. Attól, mert hogy tömegek kiáltották azt, hogy feszítesd meg, attól az még nem volt legalizálva. Jó lehet, a tanítványok csak egy kis töredékét alkották Izraelnek. És tudjuk azt is, hogy a Krisztus hívő, a Krisztus követő is apró töredékét teszik ki a mai társadalomnak.
ki és őket igazolja Jézus. Nem a farizeusok által képviselt, mondjuk ki, többségi vagy demokratikus hatalmi véleményt. Vagyis hányan és hányszor akarják elhallgattatni a tanítványokat. Ahogyan a farizeusok számára világos volt annak az éneknek a jelentősége, hogy áldott a király, aki az Úr nevében jön, amely messiásként üdvözölte a szamárcsukor hátán érkező alázatos királyt. Úgy a világ is nagyon jól tudja, mire megy ki a játék, amikor a kereszténységről van szó. Éppen ezért akarnak csendet és úgymond rendet tenni. Hol a vallási egyenlőség nevében, hol a diszkrimináció megszüntetésének lenne alá bújtatva. Hol hízelgéssel jobb lesz neked így, hol fenyegetőzéssel hallgass, hol csak egyszerű jótékony figyelmeztetéssel. Egyet nem vesznek figyelembe. Jézus nem lehet megállítani semmiféle földi mondva csinált dolgokkal. És a tanítványait sem lehet így módon megállítani. Nem lehet őket elhallgattatni. Mindig lesznek bizonyságtalanok. Jézus a megelőző hónapokban megtiltotta a tanítványoknak, hogy közhírré tegyék, hogy ő a Messiás. Hogy ő a Krisztus. De most már elérkezett az idő, hogy hivatalosan is bemutatkozzon az embereknek, a nemzetnek, akihez jött, félreérthetetlen világossággal, maximális nyilvánosság mellett jelentette ki magát, mint a régen megígért messiási királyt. És mivel mindez Isten kinyilatkoztatása, ezért nem lehet elmondani sem. Mindenképpen ki kell mondani, hogy ő a megígért megváltó. Lehetetlen elhallgattatni ezt a tényt. Mondom nektek, ha ezekre hallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Ha az emberek eldémulnak, akkor majd ez élettelen tárgyai. A kövek fognak tanúskodni. A lerombolt templomok kövei, a sírkövek. Persze a tanítványok száját is, mint ahogy mindannyiunk száját is fizikailag be lehet tapasztalni. A hallgatásra lehet ígérni. Még Jézus is hagyta magát fizikai értelemben lehintani. Ennek az árnyéknak előrevetítése csendült fel Jézus szavaival, amikor azt mondja, hogy igen lesz, amikor a tanítványok száját betapasztják a minden idők farizeusai. Lesz, amikor lemészárolják őket, oroszlánok elévetve, inkvizíciós nájján, manapság egy egyszerű zsoltűzzel. Akár hitetlen bíróságok ítéleteiben. Igen, voltak, vannak, és lesznek ilyen tanítványok. És Jézus Krisztus egyháza életében meg lesznek ezek az idők végezetéig. Hiszen hamarosan ott áll Jézus is a Golgotán kereszt alatt. Mert odaindul Jézus, ha a pozsonnázó tanítványi sereg, akkor ezt még nem is tudja. Mindahogyan azt sem tudják, hogy a pozsonnázó tömeg egy része nem sokára azt fogja kiáltani, hogy feszítesd meg. És ott fog állni majd újjongva a kereszt alatt. És becsülkelve Jézus. A tanítványok pedig régünkben fognak menekülni a Golgotára. Testvérek! Ha mi nem vagyunk hajlandók Krisztus tisztán és igazán hirdetni, őt magasztalni, akkor a kövek fogják. Mi pedig kint rekedve a sötétségben csiporgathatjuk a fogainkat. Ha a történelmi egyházak nem hajlandó, hogy dicsőítsék az egyház urát, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy más magunkat kereszténynek tartó egyházak hirdetnek majd hamis evangéliumokat, és gyűjtik magunk köré az embereket. Ha mi nem végezzük a misszió munkáját, akkor Isten majd a kövekből támaszt Ábrahámnak fiamat, akik elvégzik ezt a feladatot. Mi pedig tívülrekedünk az üdvösség kapuján. Ha Jeruzsálemnek nem kell a megváltó, hát énekeljenek a templom rúgjainak kövei. Testvérek, ha te nem állsz be a hozsannát éneklők közé, akkor hidd el, hogy nem Isten magasztalása csorbul, hiszen őt így is, úgy is dicsőíti a mennyei sereg. Sőt, a kövek kiáltása is. Csak saját magadat szegényíted meg, és elkezdted. Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Fontold meg hát testvérem Jézus szavait, aki hív téged is, hogy ne hallgass el. Állj be te is a dicsőítő, hozsannázó éneklők közé, mert volna lehet, hogy már nem lesz rá lehetősége. Lehet, hogy volna már a kövek fognak énekelni helyet. Ne így legyen. Amen. Szeretett testvéreim, az ige hirdetése felelve a 118. Zsoltár 13. versét énekeljük. Áldott, aki az Úr nevében eljöve nagy dicsőséggel.
Küld el nekik a te vigasztalásodat és szabadításodat.
Vigasztal meg azokat, akik a gyász nehéz terhét hordozzák. Könyörülj rajtuk, Urunk, ajándékozz meg őket a te reménységeddel. Áld meg, Urunk, ezt a gyülekezetet, gyülekezetünk tagjait, szolgálóit. Áld meg ezt a közösséget, nemzetünket és vezetőinket, és te adj nekik bölcsességet. Amen. Testvérem, így rövid csendben kitárjuk a szíve kívánságait az Úr elé. Köszönjük neked, Úrunk, mindenható mennyei Atyánk, hogy te meghallgatod a ki nem mondott szíveinkből jövő imádságokat is. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagyok, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te ország, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen vincs meg bocsánatunkat az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Most pedig vegyük Isten áldását. Istenem vagy, hálát adok neked. Istenem, magasztallak téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Amen. Foglalj a helyet, el a helyet, megvezetés. Hallgassa meg a hirdetéseket, amiket nem vagy tanult, hogy egy innen a türelmet kérek, szolgálatával. Április 2-án hétfőn húsvéti istentisztelet lesz itt, húsvét másnap istentisztelet lesz itt 8:30-kor, és 10 órakor pedig úrvacsorás istentiszteletet tartunk. Hirdetem továbbá, hogy a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés még a mai napon utoljára alá lehet írni. Ma van rá az utolsó lehetőség. Valamint kérjük a testvéreket, hogy adójuk 1%-ával támogassák a Hit Remény Szeretet Alapítványt. Valamint, hogyha valaki tud Széchenyi úti egyházfinknak segíteni egy olcsó albérlettel, vagy bérelhető makrésszel, azt kérem, keressen meg minket sürgősen. Mai napon délután 4 órakor virágvasárnapi zenés áhítat lesz a helyőrségi honvéd zenekarral a Budai úton. Ezt követően pedig 18 órakor az evangélikus templomban Bach mindenkinek fesztivál lesz, ahol fellép az ökumenikus kórus Dóczi István karnagy úr vezetésével, valamint Tóka Szabolcs kordonaművész. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a belépés ingyenes. 29-én csütörtökön húsvétváró hittanos nap lesz itt a gyülekezeti központban,
reggel 8-tól délután 4-ig szeretettel várjuk a gyermekeket erre az alkalomra. Erről készültek szórólapok is, a részletek ott megtalálhatók. Egy korán kelőknek egy eseményt szeretnék hirdetni. Húsvét vasárnapján, április 1-én reggel 5 órakor hajnali istentisztelet lesz Maroshegyen. Szeretettel várják a testvéreket. Április 3-án megtartjuk a havi imaközösségünket és a presbiteri bibliaórát is gyülekezeti központban. Április 6-án pénteken a nyugdíjas klubnak lesz foglalkozása gyülekezeti központban. Van itt hirdetem, hogy április 6-tól 8-ig ifi konfi hétvége lesz monoszlón, még lehet jelentkezni a lelkészi hivatalban. Távolabbi programok, szintén 8-án vasárnap 16 órakor tavaszi teaház lesz Maroshegyen, amit a családos kör fogja tartani egy szokásos alkalmát, szintén 16 órakor itt a gyülekezeti központban. Április 15-én vasárnap délutánra egy kisvasutas kirándulás van tervezve, ahol elmegyünk közösen Lovasberénybe. A jegyek ára 3500 forint fejenként. Korlátozott számban még vannak lehetőségek, a hivatalban lehet jelentkezni. Hirdetem testvérek az iratterjesztést, hogy húsvét ünnepkörhöz kapcsolódó kiadványok, képeslapok kaphatók oda át a gyülekezeti központban, most így az istentisztelet után. Szeretettel köszöntjük a névnaposokat és születésnaposokat. Irén, Iris, Irina, Emmanuel, Larissa, Hajnalka, Alpár, Gedeon, Johanna, Augusta, Augustina, Zalán, Guido, Árpád és Benő nemű testvéreinket. Örömmel hirdetem, hogy esküvő lesz. Hardi Zoltán és Fülöp Tímea április 21-én szombaton 15 óra 30 perckor fogja Isten áldását kérni az ő házasságukra a Budai úton. Ahogy együtt örültünk az örülőkkel, együtt sírunkkal, kedves testvéreim, szomorodott szívvel kell hirdetnem, hogy temetésünk volt. Szabó Sándorné született Tóth Erzsébet 82 éves korában, özvegy Rápolti Gyuláné született Kismargit 83 éves korában adta vissza lelkét a Teremtőnek. És temetés lesz. Bölöcki Gáborné született Lejter Mária 57 éves korában hunyt el. Az ő temetése a Budai úti altemplomban lesz. Április 15-én vasárnap 13 órakor. Az Úr vigasztaló kegyelme legyen és maradjon a gyászolókkal. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk zárásaképpen a 66. zsoltárunkat énekeljük. A 66. zsoltár első két versét, így kezdődik: örvenj egész föld az Istennek.